FM 105.9, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sport Rádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sport Rádió és a Víz Összeköt mai adásának hallgatóit. A szerkesztő műsorvezető Bitman Emilt hallják, a mai társ műsorvezető kollégám pedig Göbölyes Gábor, az MTI újságírója. Szervusz, Göbi!
Szia Emil, köszöntöm a hallgatókat!
Rögtön kezdjük egy friss hírrel. Az M4 Sport élőben közvetíti a Spanyolország-Magyarország női vízilabda mérkőzést Sydneyből. Ugye ez egy világliga vagy világkupa szuperdöntőnek a negyed döntője, tehát tét az elődöntőbe jutás, de jöjjön a lényeg, 6-6 az állás, tehát az utolsó negyed előtt döntetlenre áll a találkozó, és akkor gyorsan váltsunk is rá a felkészülésre, hogy ott is volt egy döntetlenes meccsünk, ami után valami egészen elképesztő 5 méteres maraton volt, 40 büntető után dőlt el az egyik felkészülési meccsünk Ausztráliában. Hát ez is most elmehet simán büntetőkig, de ez a 40, ez valami egészen elképesztő.
Sőt, hát ugye nem is egy, hanem kettő, mert az amerikaiakat is 5 méteresek után győztük le, de hát a 40 az döbbenetes. Én igazából arra tudok gondolni, az lenne a megfejtésem ezzel kapcsolatban, egy viszonylag tét nélküli mérkőzésen, ugye egy felkészülési meccsről van szó, minden lövő úgy állhat oda, hogy bármit kipróbálhat, nincsen rajta teher.
Jól mentek a próbák lövő szempontból.
Ez szerintem egyébként a kapusoknak nagyon nehéz lehet, hogy olyan szituációba kell megpróbálni védeni, amikor a lövőnek teljesen mindegy. Tehát mit focis nyelvre lefordítom, tehát Szoboszlai Dominik, ha visszaemlékszel, amikor németekkel játszottunk egy barátságos meccset, és panyánkázott, miközben amikor tét van, akkor azért Dominik mondjuk a kapu jobb oldalába bebombázza tényleg 10-ből 10-szer. Neuer is erre számított akkor. Valami hasonló lett szerintem a vízilabdában, hogy egy ilyen meccsen, amikor nem számít, akkor a kapus teljesen megvan lőve, hogy hát most valaki hogy fog próbálkozni.
20-at lőtt mind a két csapat, és 17-16 lett, tehát a magyar válogatott 3 lövést rontott el, az ausztrálok pedig 4-et. Tehát egyébként arányaiban ez a 17-3, ez az hát az 5-ből 1, tehát alapvetően amúgy mind a két csapat viszonylag jól lőtte.
Igen, hát remélem, hogy a lányok mondjuk megtartják ezt a jó szokásukat, hogyha ez a mérkőzés elmegy döntetlenék, bár ezt azért hozzátenném, hogy abszolút olyan ez a mérkőzés, mint az elmúlt egy évben az igazán nagy tétre menő magyar-spanyol meccsek. A spanyolok centerből hozzák a kis akciógoljaikat, a kiállításaikat, de a magyarok, amikor mondjuk nem center gólt kapunk, azt leszámítva szerintem szinte tökéletes a védekezésünk, tehát az olimpiai bajnoktól 6 gólt kaptunk eddig. Nyilván a 6 lőtt az nem sok, de azért egy ilyen mérkőzésen a védekezés az annyi energiát felemészt, hogy nem lehet elvárni azt, hogy nem tudom, 16 gólt dobjunk ezen a találkozón, de egyébként ugyanez érvényes a spanyolokra is, és azért összességében én azt mindenképpen megjegyezném, teljesen attól függetlenül, hogy most nyerünk, vagy kikapunk ezen a találkozón, hogy Cseh Sándor féle brigád az a eddigi 3 világversenyén mindig döntőt játszott, ráadásul mindig Európa bajnok, vagy éppen világbajnok, vagy olimpiai bajnok csapaton keresztül jutva. Ugye most is adott ez a feladat, ha jól látom, éppen 5 méteres lő Hajdu Kata, azt azért várjuk meg.
És már vezetünk 7-6-ra, és 6 perc ide. Van még ebből a, hát a negyedik negyedből, hogy a meccsből is 6 perc van, azt még nem tudjuk, és ugye említetted, hogy az olimpiai bajnok, viszont az elmúlt években szépen egyre közelítettünk hozzájuk, sőt, talán, hogyha most mindent mérlegre teszünk, akkor egy picit talán most a magyar női válogatott előrébb tart, persze a pici különbségeket egy-egy meccs alatt bőven el lehet tüntetni, ahogy ezt mi meg is tettük, ahogy említetted, hogy a Cseh Sándor féle csapat azért nem egy bravúrt bemutatott, viszont azt jó látni, hogy egy önépítkezés vette kezdetét nem most, amelyben jól ötvöződik a rutin és a fiatalság, mert azért itt egészen ügyes fiataljaink vannak, és ez pont egy olyan világverseny, amely hát gyakorlatilag tét nélküli, mert igaz, hogy az első 3 ugye világbajnoki kvalifikációt szerez, de mivel de mi 27-ben ott vagyunk, Budapesten lesz a világbajnokság, ez tényleg egy olyan világverseny, ahol nem csak Cseh Sándor, hanem Varga Zsolt is kedvére kísérletezhet, tesztelhet, bár a lebonyolítás pont nehezíti egy picit, mert ugye KO rendszer van, nincs csoportmeccs, egyenes kiesés, tehát aki
hát ezt a meccset... Igen, de az
mindig nem az igazi. Elrontasz egy meccset, és utána majd javítasz. Itt egy vereség gyakorlatilag azt jelenti, hogy már mész a másik ágra.
Igen, egyébként tehát annyit hozzátennék, hogy a spanyolok abból a szempontból nehéz helyzetben vannak, hogy így fogalmazzak, lehet, hogy nem ez a legjobb szó, hogy az egy olimpiai bajnok csapatot ritkán kezdenek el mondjuk közvetlenül az olimpia után fiatalítani, mert hát ugye miért is tennék, nem voltak feltétlenül rászorulva, ugye a magyar válogatottnál pedig egyértelmű volt az, hogy a párizsi olimpia után azonnal jön egy generációváltás, és ugye azóta eltelt 2 év, és ezt nagyon szépen levezényelte Cseh Sándor, és azért még mindig van egy Keszthelyi Ritánk, aki ugye most már ő a válogatottsági rekorder, ez a 382. mérkőzése talán, vagy már a 383.
Szerintem a 83.
83. Igen, hogy az első felkészülési meccsnél döntötte meg Stieber Mercedes rekordját. Nagyon jól néz ki ez a válogatott. Kíváncsi vagyok, hogy megszakad egyébként ez a sorozat, de hát ez nagyjából egy 6-8 perc múlva megtudjuk, mert ugye 4:30 van hátra.
Annyit még gyorsan mondjunk el, hogy azt már tudjuk, hogy ennek a találkozónak a győztese majd a nemzetközi vérkeringésbe visszatérő orosz válogatottal találkozik, mert ő az oroszok hát eléggé elnáspángolták a hollandokat, hogyha fogalmazhatok, így 11-6-ra nyertek. Abban biztosak voltunk, hogy az oroszok azért, ha már visszatérnek, akkor komoly csapattal és komoly célokkal érkeznek, és komoly munkából. Engem egy picit az arány meglepett, hogy 5 góllal verték a holland csapatot.
Az arány az mindenképpen meglepő, tehát ugye az orosz válogatott, és ugye a klubcsapatok is gyakorlatilag eltűntek a radarról a háború óta. Igazából annyit tudtunk róluk, hogy itt januárban információm szerint jártak Magyarországon, és felkészülési mérkőzést is játszottak a magyar válogatottal, és nagyon-nagyon erősek voltak. Most, ha visszaemlékszünk a Ferencváros női csapata, amelyik Bajnokok Ligája döntőt játszott Máltán néhány héttel ezelőtt, egy orosz centert igazolt, és hogyha jók az információk, akkor őt is ezen
már a... pedig azok általában jók.
Ezen a mérkőzésen szúrták ki. A kiszúrást azt most úgy ért, hogy egyébként ismerték előtte is.
De mondjuk azt látták, mennyit fejlődött, mióta legutóbb találkoztuk.
De hogy látták, hogy mekkorát fejlődött, és azonnal azt mondták, hogy ez a lány kell nekünk, és tényleg azért a Bajnokok Ligája döntős, az ritkán igazol úgy, hogy nem tudja, hogy mit vesz, hogy úgy mondjam. És az oroszok nagyon-nagyon erősek, ugye már a háború előtt is egy nagyon erős csapat volt, de azért hál' Istennek, hogy úgy mondjam, nem a magyarok elől fogják nagyon úgy néz ki elvenni azokat a elődöntős vagy érmes helyezéseket. De hogyha most itt nyerünk, akkor az egy nagyon jó erőpróba lesz ellenük, én azt gondolom. Bár érdekes, hogy most ha legyőzzük, akkor az olimpiai bajnokot győzzünk le, majd jön egy olyan csapat, aminek az elmúlt években semmilyen eredménye nem volt, de azt azért tudjuk, hogy előtte abszolút ott voltak mondjuk a 4 legjobb európai között.
Hát női vízilabdában feltétlenül, ugye férfi vonalon azért az orosz válogatott ott a 2000-es évek elején volt még komoly játékerőt képviselő együttes, aztán úgy szépen lassan elhalványult, de azért mindig ott voltak a világversenyeken. Egyébként 3,5 perc van hátra, közben a spanyolok kiegyenlítettek, most pedig mi hagytunk ki egy emberelőnyt. 7-7 az állás, 3-20-szal a vége előtt, és majd a spanyolok támadnak a vezetés megszerzésért. Szóval, hogy az oroszok női vonalon korábban is tényezők voltak, ha csak visszagondolunk a BEC vagy a Bajnokok Ligája 4-es döntőire is. Nem egyszer, nem kétszer több orosz csapat 2 is bejutott a legjobb 4 közé, és mindig tényezők voltak.
És azért gondoljunk be egyébként, hogy egy orosz játékos számára milyen motivációt jelenthet azt. Mondtad, hogy egy tét nélküli torna, de ha valakinek ez nem tét nélküli, akkor azok szerintem
már az oroszok... Mármint nekünk tét nélküliek, úgy értettem,
így van, igen,
nekik
így van.
Viszont itt a lehetőség, hogy...
Tehát tényleg hosszú évek után mutathatják meg magukat gyakorlatilag a világ vízilabdájának újra. Szerintem valószínűleg ők a legmotiváltabb csapat egyébként a teljes 8-as mezőnyben.
A másik 2/4 döntő is már véget ért, ugyanis a mi találkozunk az utolsó 1/4 döntő világkupán, az oroszokra már volt szó, hogy megverték Hollandiát, Az Egyesült Államok Kínát verte 14-8-ra, ebben nincs meglepetés. Az olasz-ausztrál meccsen pedig egyetlen gól döntött az ausztrálok javára, úgyhogy lesz egy...
És az sem meglepetés.
Az sem meglepetés, így van. Egy amerikai Egyesült Államok Ausztrália, illetve egy Oroszország valaki mérkőzés.
Hát nagyon jó lenne, szerint... hogyha mi lennénk, mert egyébként azt elmondjuk el, hogyha nyerünk, akkor az oroszok elleni meccs az ugyanígy ez a 4-1 pénteken. Ellenkező esetben 5 óra 15-ös mérkőzést tudnék ajánlani az Európa-bajnok hollandok ellen.
Reméljük, hogy ez majd ebéd mellett lehet sasolni
nagyon jó
az M4 sportot, mert úgy közvetíti majd élőben természetesen a közmédia sportcsatornája ezt a találkozót is. Ugye a felkészülési meccseket nem nagyon láthattuk, azt valamilyen kisebb úszodában rendezték, legalábbis én valami hasonlót olvastam, ahol még a kamerát is nehezen lehetett bevinni, de én azért ezt a 40 lövéses, 5 méteres párbajt, ezt nagyon szívesen megnéztem volna kívülről, mert hány olyan pillanat lehetett, amikor azt hitted, hogy ez már megvan, mert mondjuk kiadta az ellenfél, és ugye itt nagyjából úgy nézett ki a történet, hogy egyszerre rontottak. Tehát 5-5 után, az 5 lövés után egyszerre volt hibázás mind a két oldalon, azért ment el eddig. Azért az milyen drámai, még ha egy ilyen felkészülési meccs egy kis uszodában, de
szerintem
akkor is
most már
lemerültek
a mobilok egyébként, mivel mondjuk valaki fölvette az 5 métereseket, itt tartotta, és egyszer már nem tudom, betelt a tárhely, valószínűleg annyi lövés volt. Én egyébként a férfi válogatottnak a hasonló környezetben rendezett mérkőzésről láttam Búrján Gergelytől egy elképesztő szóló gólt, amit még megizzenésített egyébként a szövetségnek.
Ez a megúszás, lefordult, megforgatta a védő?
Megúszok, lefordulok és beejtem, tehát az döbbenetes volt, azt mindenkinek ajánlom, hogy tekintse meg.
Hát jelen pillanatban majdnem azt mondtam, hogy az egyetlen Magyar Bajnokok Ligája győztes aktuális, de ez nem igaz, mert ugye az egyik Vígvári is a Barcelonéta tagja volt, de hát ugye Búrján Gergőtől láttunk oda nem nézős gólt BL döntőben, szóval...
Eldöntő gólt, BL eldöntő gólt.
És itt pedig egy spanyolgot láthattunk, 1:50-nel a vége előtt átvette a vezetést Spanyolország a negyed döntőben.
Igen, most egyébként nekem úgy tűnik, hogy egy picit megtorpantunk támadásban, az előző támadásunk emberölönybe 3 kapufát hozott. Bízom benne, hogy Cseh Sándor egy kis nyugalmat áraszt a lányokra itt a... tényleg a véghajrába utolsó másfél percre.
2 támadásunk és 1 időkérésünk még valószínűleg lesz, úgyhogy azért itt ebben még halkan jegyzem meg a rendes játékidős győzelem is benne lehet, de most aláírnánk, hogy nézzünk 5 méteres párbajt, mert hogy itt a lebonyolítás alapján ugye azonnal az következik. 8 hétre vezett át Spanyolország.
Ne legyen mondjuk 40 büntető, mert igen, akkor itt az adás végéig.
Hát most még
a büntetőket fogjuk kommentálni.
Több mint 20 perc van még hátra, reméljük, hogy nem így lesz. Annyit még gyorsan mondjunk el, hogy a férfi válogatottunk pedig holnap kezdi a negyed döntőt, ugyanebben az időpontban, tehát 12 óra 15 perckor szintén lehet majd nézni élőben a találkozót az M4 Sporton. Egyébként a mostani mérkőzést Hajdubi István közvetíti. Úgyhogy...
Számomra egyébként megdöbbentő volt. Tehát szerintem még egy minimális jetlag azért ott lehet nála.
Szerintem ő valahogy tegnap érkezhetett haza az Egyesült Államokból, ugye New Yorkban ő közvetítette vasárnap este a labdarúgó világbajnokság döntőjét, és most pedig már itt van a székházban, és közvetíti ezt a találkozót, úgyhogy igen.
Szerencsére nem kell Sydneybe átrepülni, mondjuk.
Bár egyébként New Yorkból lehet, hogy egyszerűbb lett volna már a másik irányba menni. No, minden esetre beléptünk az utolsó percbe, sajnos egy magyar lehetőség kimaradt, úgyhogy a spanyolok azért támadnak, hogy elhúzzanak 2-vel.
De egy labdaszerzés.
Így van, és elmaradt, illetve nem tudjuk, hogy elmaradt az ítélet, vagy sem. A lényeg, hogy nem fújtak előnyt, úgyhogy 45 másodperc van hátra, és a magyar válogatott azért támad, hogy kiegyenlítsen és megőrizze az esélyét a hosszabbításra. Itt már a rendes játékidős győzelmi vágyamat azt el kell, hogy temessem nagyon messzire, viszont arra még mindig van szansz, hogy kiegyenlítsünk. 10 másodperc van még a támadásból. A kérdés, hogy bejátsszuk-e vajon a centernek is kapunk kiállítást, tehát nagyon úgy tűnik, hogy el kell lőni. És hát 20 másodperccel a vége előtt ugye most mi nem halljuk a közvetítést, mert némán megy a...
Igen, sajnos ez elment, mert megy tovább a támadás, 20 másodperc volt.
Akkor
hátra,
a sem szó lehet, hogy annak szólt, hogy kifele van ítélet.
Igen.
Ez pedig azt jelenti, hogy a magyar válogatott nem jut be a legjobb 4 közé ezen a Sydney tornán, ellenben a hollandokkal játszhat majd az 5.-8. helyért a folytatásban. 8 hétre a spanyolok megnyerték ezt a találkozót, úgyhogy a magyar-orosz csata az most elmarad itt a vízben, úgyhogy
De jöhet egy újabb magyar-holland.
Jöhet egy újabb magyar-holland, illetve talán a spanyolok ellen még inkább meg tudjuk azt majd állapítani, hogy vajon mennyire erős ez az orosz válogatott. Tehát a magyar női vízilabda válogatott az 5.-8. helyért folytathatja majd a Sydney tornát. A férfiak pedig, tehát holnap a horvátokkal kezdenek, de én azt pont lehet, hogy éppen a te tudósításodból tudtam meg, hogy itt azért nem feltétlenül a Jup Dubrovnikra és a Mladostra épülő horvát válogatottra kell készülnünk.
Hát igen, egy nagyon érdekes húzásra szánta el magát a horvát szövetség. Ugye, aki követte mondjuk a januári Európa-bajnokságot, az láthatta, hogy a horvát válogatott egy 30-as átlag életkorú csapattal ugrott medencébe a belgrádi kontinens viadalon, és ezzel torony magasan a legidősebb csapat volt, és egyébként ott érezhető is volt a játékokon, hogy hamar elfáradnak, nem bírják annyira, főleg most ebbe a modern vízilabdába ezt a rengeteg úszást. Nyilván nem csak ezért, de itt gyakorlatilag a teljes felnőtt válogatottnak nyári pihenőt adott a szövetségi kapitány, a szövetség, nem tudom ez hogy zajlott le pontosan, de hogy az U20-as válogatottat küldték el Sydneybe játszani, az U20-asoknak egyébként nem sokára lesz majd Európa-bajnokság, ők ezen a tornán készülnek föl. Szakmailag egyébként nem tudom, hogy U20-as játékosok, tehát mondjuk 18-19 éves játékosok hogyan tudnak fölkészülni a világ legjobb csapatai ellen, köztük a magyar ellen. Nyilván a jobbaktól mindig lehet tanulni, de azért azt gondolom, hogy 18-19-es játékosok mondjuk egy magyar válogatott ellen...
Két és hát fél negyed, három negyed? Nagyjából azt gondolom, hogy addig lehet pariban lenni,
még,
de fizikálisan...
Engem még az is meglepne, tehát ott azért, ha mondjuk visszaemlékszünk arra, hogy a fukuokai világbajnokságon Vígvári Vince, az akkori U20-as világbajnok magyar válogatott csapatkapitány, akkor kapott ugye először lehetőséget világversenyen Varga Zsoltól, és akkor még, most csúnyán fogalmazok, akkor még fizikailag látszódott, hogy lefele lóg ki a mezőnyből a Vince.
Szerintem ez egy reális megállapítás.
Többször is kimaradt a csapatból, ő volt a tartalék, és ott tényleg a világ egyik legjobb úszas játékosáról beszélünk. Most nyilván vannak a horvátoknak tehetségei, mint ahogy Varga Zsolt ezt el is mondta, de azért itt főleg azt mondom, elsősorban fizikálisan akkora különbség lesz a játékosok között, és nem csak a magyarokra, tehát bármelyik ellenfélre gondolunk, hogy annak, tehát a magyar szempontból mindenképpen ez egy kötelező győzelem kell, hogy legyen ez a holnapi mérkőzés. Lehet gyakorolni. Tehát azért ritkán adódik olyan helyzet egy válogatott előtt, hogy egy világkupán, ami azért mégiscsak egy rang világkupa győztesnek lenni, ahogy egyébként pont Manherz Krisztián fogalmazott úgy, hogy azt is oda lehet tenni majd a Wikipédián a neved mellé, hogy világkupa győztes, azért az úgy jól hangzik. Tehát egy ilyen tornán meg van az a luxus, hogy kapsz egy ilyen lehetőséget, hogy egy kicsit pihenhetsz is, meg gyakorolhatsz majd az elődöntő előtt, azt érdemes kihasználni.
Mondok két nevet a magyar válogatottból, a Dala Döme és Zalánki Gergő. Két teljesen más útvonal és történet, viszont kapitányi szemmel két olyan játékos, akinek, illetve a játékos szemmel, akinek most bizonyítania kell. Egyrészt, hogy megállom a helyemet ebben a csapatban, másik részről pedig, hogy tudok értékes tagja lenni ennek a csapatnak is.
Érdekes a megfogalmazás. Én azt gondolom, hogy Zalánki Gergőnek nem azt kell bizonyítania, hogy vízilabda tudásban, játékban, gólokban
a másodikban,
hogy... helye van ebben a csapatban, hanem azt kell bizonyítania, hogy újra megbízhatnak benne a társak, hogy ő 100%-ig tud újra csapatember lenni. Én szerintem ő képes erre, tehát amikor én beszélgettem vele Máltán a BL4-es döntőben, akkor is úgy éreztem rajta, hogy ő várja ezt a lehetőséget. Itt a felkészülési meccsek alatt is úgy tűnt, hogy hozza tőle korábban megszokott teljesítményt, sőt, nekem úgy tűnt, hogy többször is lőhetett volna akár jóval több gólt, ahogy szokott mondjuk a Rekóban korábban, vagy az olimpiákozban, de egy picit alárendelte magát a csapat teljesítményének.
Hiszen a csapat attól csapat, hogy annyit kell hozzáadnod, amennyit éppen az együttes megkövetelés, nem biztos, hogy a saját statisztikádat kell nézni. Nem azt mondom ezzel, hogy ez volt korábban a probléma, de amit most mondasz, az azt mutatja, hogy Zalánki Gergő valóban...
Nem, úgy értem egyébként, hogy egy ilyen hozzáállás lehet az út ahhoz szerintem, hogy visszakerüljél abszolút egy ilyen csapatba.
Hiszen a játéktudása az vitathatatlan, abszolút, nem véletlen.
És biztos vagyok benne egyébként, hogy nem biztos, hogy ezen a tornán, de lehet, hogy majd később szükség lesz majd egy olyan mérkőzésre, amikor Zalánki Gergő, nem tudom, 6 gólt dob, vagy 8-at, teljesen mindent. Biztos,
amire képes.
Amire képes, igen.
És ha valahol vissza lehet épülni egy csapatba, az egy olyan torna szerintem, amely a világ végén
nagyon
van.
Jó, nagyon jó. Nagyon
ahol
jó.
Vannak csapatépítő programok, mert már elutaztál másfél héttel korábban, volt egy felhozó torna, nyilván itt ki lehet zökkenni egy picit a mindennapokból, el lehet menni ide, el lehet menni oda.
Mint ahogy el is mentek nyílt vízi horgászatra, jól láttam. Tehát,
és ezek a programok kellenek, hiszen egy csapat nem csak az edzésen, sőt, nem az edzésen épül, hanem a medencén kívül, illetve adott még egy olyan torna, ahol azért lehet egy picit tét nélkül. És akkor ott van Dala Döme, ugye az egyik olyan játékos, aki, hát a neve az ismerős lehet a vízilabda és sportrajongóknak, hiszen Dala Tamás az édesapja, aki egy szintén jó fizikummal rendelkező, jókezű srác, aki itt is, hát ide azért nehéz bejátszanod magadat, de azt meg tudod mutatni, hogy hozzád bármikor lehet nyúlni.
Igen, és nagyon jó, hogy mondtad, egyrészt ezt a világ végén összejönnek a fiúk, ott jobban lehet csapategységet építeni. Egy fiatalnál nekem meg pont az jutott eszembe, hogy azért látva a mostani magyar válogatottat, és gyakorlatilag amióta a Varga Zsolt irányítja az együttest, ugye minden fiatal gyakorlatilag, aki a hazai bajnokságban vagy utánpótlás válogatott szinten jó teljesítmény nyújt, előbb-utóbb mindenki megkapja a lehetőséget. De elképesztően nehéz bekerülni egyébként ebbe a keretbe. Tehát 13-15 fős keretekbe a jelenlegi magyar válogatottba oda kerülni. Tehát most gondoljunk csak mondjuk a mostani második számú kapusunk, ugye Gyapjas Viktor, aki azért lehet itt, mert Fogel Soma most pihenőt kapott erre a nyárra, meg is érdemli egyébként, jó pihenést kívánok. De azért Gyapjas Viktor is egy U20-as világbajnok, tehát tele van a magyar bajnokság az utánpótlás vízilabda elképesztő tehetségekkel.
Hála Istennek, tegyük gyorsan hozzá.
Így van. Tényleg kőkeményen kell harcolni azért, hogy valaki állandó tagja legyen ennek az együttesnek.
Tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy nem BL induló csapatból szinte lehetetlen bekerülni, ahhoz neked nagyon-nagyon jónak kell lenned. De hát bizonyos szempontból nehéz Varga Zsolt dolga, mert sok jó játékosból kell kiválasztani a legjobb 13-15-öt nevezéstől függően, meg hát pokoli nehéz is, hiszen azért kereten kívül maradnak olyan játékosok, akik egyébként pedig a tudásuk alapján ott lennének, de hát inkább legyen ez a kellemes probléma. A magyar válogatott tehát holnap 12-15 perckor a horvátokkal játszik majd szintén negyed döntőt. Egyébként a férfiaknál lesz még egy spanyol-ausztrál, egy olasz-grúz és egy görög-montenegrói.
És a spanyol-ausztrálnak a győztesével találkozunk, hogyha legyőzzük a horvátokat.
A Sydney világkupa szuperdöntő elődöntőjében.
De spanyoloknál egyébként a Granados és a Munariz kapott pihenőt, tehát ők is nem tudom, nem biztos, hogy fiatalítanak, csak most nem annyira veszik komolyan ezt a tornát.
Hát valószínűleg a spanyol kapitány sem az 5., 6., 7. embert keresi a válogatottba, hanem a 11, 12, 13, 14, 15-et. Úgyhogy ha valahol, akkor itt ezt ki lehet próbálni. Ússzunk még egy picit, van még jó 10 percünk az adásból. Egészen friss hír, hogy ma végleges lett azoknak a magyar úszóknak a listája, akik ott lesznek az augusztusi párizsi Európa-bajnokságon. Alapvetően meglepetés nincs a keretben, ami számomra pozitívum, hogy van több viszonylag új név, annak köszönhetően, hogy bár nagyon szigorú volt az az idő, amit meghatározott Sós Csaba szövetségi kapitány, a legutóbbi világbajnokság 8. ideje, a legtöbb
európai.
8, igen, bocsánat. Viszont több olyan fiatal úszó bekerült, akik korosztályos világversenyen hasítottak, és egy picit belekóstoljanak a felnőtt mezőnybe, így lesznek majd ott olyan versenyzők, gondolok itt Kertész Borókára, Kokas Fannira, Pápai Olivérre, vagy éppen Rácz Zsomborra, akik ott lesznek. Antal Dávid is ott lehetett volna ezen az Európa-bajnokságon, ő azonban végül edzővel együtt úgy döntött, hogy most ezt az EB-t kiadja, és inkább arra koncentrálnak, hogy a következő idényt is jó erőállapotban tudja majd elkezdeni. Szóval van párizsi olimpiai bajnokunkból 3, van Betlen Dávidunk, és hát gyakorlatilag aki számít, ügyes, klasszis, európai világ, az most ott van ebben a keretben.
Igen, és arról azért szerintem beszéljünk egy picit, hogy itt azért hetekig arról beszéltük, hogy 8 darab olyan úszónk van, aki megúszta a sorsjobban a szövetségkapitány által meghatározott szintet, és már akkor azon matekoztunk, hogy mi alapján, vagy hogy fogja kicsit tágítani ezt a keretet. Most akkor végül 24 úszónk indul a nyíltvízi úszócsapata.
Ez egy olyan létszám, ami kezelhető.
Abszolút.
És hogy... ebben nem turisták vannak, most senki ne vegye rossz néven.
Igen. Csak egy kicsit ki akartam mondani ezt a dolgot, mert hogyha valaki akkor mondjuk a korábbi híreket olvasta, hogy 8-an vannak, akik mehetnek, és aztán most ahhoz képest a 24 egyébként az egy elég jelentős változás, de szerintem nagyon jól megindokolták, hogy mi alapján kerültek kiválasztásra a versenyzők. Ugye Ábrahám Minna kapcsán már korábban leszögezte a kapitány, hogy bármi is lesz, őt el fogja vinni erre az Európa-bajnokságra. Ugye neki volt egy új sérülése, ami miatt nem tudott olyan formába kerülni, hogy azt a bizonyos szintet teljesíteni tudja. Egyébként nagyon érdekes, ez csak kitérés, tehát a szint meghatározás is, mert hogy kijelentem azt, hogy a legjobb 8. európai, de azért nem mindegy, hogy milyen számba. Tehát hogyha van egy olyan számba, egyébként érdekes, hogy ugye a férfi 1500 gyors, az gyakorlatilag egy olyan szám, hogy 8-ból 7 úszó az európai, a világ legjobbjai közül. Egyébként pont ezért a Rasoszki Kristóf és a Betlen Dávid nem tudta megúszni azt a szintet, mi ugyancsak századokkal maradt le, de ők a nyílt vizes teljesítményük alapján kaptak jogot arra, hogy gyakorlatilag medencébe is elindulhassanak.
Meg tudod, hogy jók lesznek?
Hát elég jó esély van rá.
Meg azért viszonylag ritkán úsznak 1500-ön, tehát most azért nem indultak el egy mondjuk már a Non-Strom versenyen, hogy ússzanak 1500-ös szintidőt, mert pontosan tudta a kapitány is, meg ők is, hogy 10 kilométerre készülnek. Ez viszont tökéletesen passzol az 1500 medencében.
Így van, igen. Ugye mellettük még kapnak lehetőséget azok, te is említetted már fiatalokat, akik a junior és ifi versenyeken megállták a helyüket az elmúlt időszakban. Ez szerintem egy jó kezdeményezés, tehát egy felnőtt Európa-bajnokság, az szerintem egy nagyon jó belépő szint, hogy úgy mondjam, az ilyen versenyekhez. És ugye még jönnek itt azok a versenyzők, akik elvileg csak váltóban indulnak. Majd ugye Szabó Szebasztiánról, Rászó Ádámról beszélünk, Sánszki Petráról. Kesejön a végül, igen.
Igen,
egyébként
csak a váltó.
Megkapta a lehetőséget, hogy akár egyéniben is ússzon, miután címvédő, egyébként 800 gyorson az Európa-bajnokságon, ugye ez még a belgrádi Európa-bajnokság.
Az olimpia 22, előtti.
24-ből, így van. Összességében egyébként szerintem ez egy nagyon erős kis csapat. Én azért kíváncsi leszek majd, hogy azok a bizonyos váltók hogy állnak össze.
Na, akkor beszéljünk ezekről a bizonyos váltókról. A 4x200-as női gyorsváltó
Az megvan,
és talán ezért is fontos Ábrahám Minna szerepe, mert amiről már többször beszélgettünk, hogy ő azért az elmúlt egy évben bizonyította, hogy talán a jelenlegi leggyorsabb magyar úszó, most nem az 50 méterre gondolok, ahol Selenszky Petra még mindig a leggyorsabb sprinterünk, úgyhogy ő nélkülözhetetlen, és Sós Csaba pedig többször beszélte arról, hogy az a 4x200-as női gyorsváltó, ez 28-ra épül, és nagyon sok van benne, és itt hát 4-5 úszónk van, akiből lehet választani, tehát itt az Ábrahám Minna talán nem kérdés. Na de, a 4x100-as gyorsváltóról mi a véleménye?
4x100-as gyorsváltóról?
Kik fognak abban úszni? Nyilván akkor beszélünk Milák Kristófról, aki egyébként nagyszerű eredményeket produkált az elmúlt hetekben, tényleg valahogy újra ráérzett a versenyzésre, az úszásra. Nagyon szurkolunk neki, hogy ebben örömét lelje, és akkor mi is együtt tudunk vele örülni. Láthatjuk-e szerinted váltóban, mert ezek véletlen majd Párizsban fognak kiderülni?
Én próbáltam több helyről is puhatolózni, hogy a Kristóf tervezi-e, nem tervezi-e, és igazából mindenhonnan azt a választ kaptam, hogy ez gyakorlatilag majd ott a helyszínen, az utolsó pillanatban derül ki, hogy milyen a csapat hangulata, milyen a helyszín hangulata, hogyha jó formában érzi magát, és úgy érzi, hogy a srácoknak tud segíteni, biztos, hogy tud segíteni, bocsánat.
Igen, ez talán
akkor
nem kérdés.
Ez az ő döntése lesz. Én bízom abban azért, hogy mondjuk Kós Hubert és Németh Nándor, akik azért eléggé közel álltak, vagy állnak hozzá, folyamatosan rágni fogják a fülét.
Egyébként, hát főleg, ha már együtt lesznek.
Ha már együtt lesznek, de egyébként Hubi gyakorlatilag teljesen nyilvánosan ilyen különböző streamer közvetítésekben már, és egyébként a tévében is elmondta azt, hogy nagyon-nagyon szeretne ő egy közös váltott Milák Kristoffal.
Sőt, vegyesben akár képes lenne mellúszásba is, ha indulnak vegyes váltóban, ugye az végül nem lesz.
Az végül nem lesz, tehát jelenleg egyébként hozzáteszem, hogy szerintem ott még lehetne változtatni utolsó pillanatban, hogyha úgy szeretnénk, akkor benevezhetünk a 400-as vegyes váltóra. Nem kell azt még két héttel korábban megjelölni. Nyilván, ugye beszéltünk itt Petrocki Zsomborról, hogy ő lehetne a mellúszó, ő nincs benne a keretbe. Tehát, hogyha mondjuk itt tényleg komolyan gondolnánk egy vegyes váltót, akkor lehet, hogy Kós Hubert lenne az, akire hárulna ez a feladat.
Most mellúszó nincs ebben a jelenlegi keretben, ugyanakkor Kós Hubertről pontosan tudjuk, hogy neki a 200 vegyes egyébként ott van a repertoárban, tehát neki a mellúszás, ha szükség van
és
rá.
Egyébként egyéni csúcsokat úszott itt a felkészülési alatt különböző mellúszó számokba. Tehát, hogyha itt nem tudom, egy kellemes vacsora közben mégiscsak úgy döntenének, hogy összeállnak egy ilyen, nevezzük bohóckodásnak, de azért azt gondolom, hogy egy mondjuk Németh Nándor, Kós Hubert, Milák Kristóf, Márton Richárd négyes, akár egy vegyes váltóban is szerintem abszolút dobogóra bőven esélyes lenne egy Európa bajnokságon.
És akkor Jászló Ádám és Szabó Szebesztén is, ha úgy alakul, akkor egy előfutamban még be tudsz állni.
Így van, könnyedén.
Mert azért jó nevű versenyzőink vannak. Hát majd meglátjuk. Az biztos, hogy ez lesz talán az első olyan verseny az olimpia óta, ahol Milák Kristóf európai riválisok ellen meg tudja mutatni, hogy...
Hát ugye, ha a Máren-Osztrum versenyeket nem számoljuk,
igen,
hanem...
Ahova munkából ment, és igen. Egyébként olyan időket repesztett, főleg 100 pillangón.
Igen, meg 100 gyorson.
Úgyhogy...
Ott azért egyébként mondjuk egy Popovics-Milák párharc, ez elég jól fog kinézni szerintem 100 gyorson. Ugye ott Popovics itt pont a Máren-Osztrum versenyeken győzött ellene ebbe a számba, és akkor, bocsánat, tehát a Németh Nándort azért mindenképpen megemlíteném, az olimpiai negyediket, aki számomra inkább második.
A Popovicsnek ugye főszáma, a Kristóf meg, hát most már több, mint kirándulás. Ez
abszolút.
A 100 gyors.
Igen,
emlékezhetünk rá, amikor a Németh Nándival így az országos csúcsokat egymástól szegették el, úgyhogy elképesztő, hogy van két olyan úszónk. A világ, hát most a 100 gyors a férfiaknál nevezhetjük talán királyszámnak, vagy az egyik királyszámnak.
Igen, abszolút nem az egyik királyszám, sőt, talán vagy az első, vagy a második, de most nem tennék különbséget. Én arra leszek kíváncsi egyébként Kristófnál, amit te is említettél, hogy a felkészülési versenyeken már olyan időket úszott, amivel egyébként világversenyeket is
lehet nyerni.
Arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk ő erre rá tudott-e tenni egy lapáttal, vagy rátette egy lapáttal itt a felkészülés végén, és kijönnek-e újabb űridők Milák Kristófból. Itt nyilván a 100 pillangó, illetve a 100 gyors. Nem tudok tippelni.
Tehát... Nem is tippelek, csak abból, tehát az eddigiek alapján...
Benne van, abszolút, én is úgy gondolom, igen.
Hogy szerintem nem lőtt el a puskaport, mert az a rutinja már megvan, és ezt pont Párizsban láttuk, hogy akkor úszott úgy, ahogy kellett, amikor ténylegesen kellett, és ennek láttuk a bizonyítékát a párizsi dobogó tetején, és hát ott van még Kós Hubert, nagyon pici időnk maradt rá, de hát végre láthatjuk Európában úszni őt is.
Igen, és amennyire jók az információim, ő nagyon sok számot fog úszni, és gyakorlatilag ami váltó lesz, abban ő benne lesz, és szerintem az ő neve garancia arra bármilyen számba, hogy dobogóért harcoljon.
Hát reméljük, hogy így lesz majd. Augusztus 4-én kezdődik az Európa-bajnokság a nyíltvízi versenyekkel, a medencés számokat pedig augusztus 10-től 15-ig rendezik a francia fővárosban, az M4 Sport pedig élőben közvetíti a versenyeket, az MT pedig a helyszínről tudósít. Majd Göbös Gábornak köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm a meghívást.
Önöknek pedig a figyelmet, viszonthallásra.
Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Történelem a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Színvonalas labdarúgó világbajnokság volt az 1966-os, pontosan 60 évvel ezelőtt. Az angolok remekül előkészített pályákkal várták a torna résztvevőit, a közönség pedig értően figyelte a mérkőzéseket. A sporttörténelem mai adásában az angolok végső sikerét elevenítjük fel Turi Gáborral. Elpap István vagyok.
Köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Igen, minden igaz, amit a tornával kapcsolatban mondtál, említettél, de a hangulaton azért sokat dobott, hogy végül a házigazda hódított el a Rimé kupát. A hosszabbításban 4-2-re legyőzte a nyugatnémeteket, azaz az NSK-t.
Ugye ez volt a Rimé kupa utolsó előtti átadása, 70-ben búcsúztunk tőle. Milyen volt az angolok rajtja?
Hát eléggé szenvedős, a VB nyitányon 1966. július 11-én Anglia és Uruguay csapott össze, és egy, ahogy már mondtam, nyögven erős 0-0 volt az eredmény. Következőképpen álltak fel az angolok, Banks volt a kapuban, Cohen, Jackie Charlton, Bobby Moore, Wilson alkotta a védősort, Ball, Stiles, Bobby Charlton volt a fedezetsor, vagy akkor már lassan így hívták, hogy középpálya, Graves, Hunt és Callahan játszotta a csatársorban erről, és hogy milyen volt a nyitány. Az NSK elleni döntőben 19 nappal később két helyen változott ez az együttes, Jimmy Graveshead, Geoff Hurst, Callahan helyén Martin Peters kezdett, és hogy Alf Ramsey szövetségi kapitán nem ütött a szög mellé, ahogy mondani szoktuk, mi sem bizonyítja jobban, hogy a döntőben Peters 1, Hurst 3 gólt is szerzett.
Hát egyrészt 19 nappal a nyitány után már döntő volt, most ez 55 nap, de ne szaladjunk ennyire előre, tehát mi történt 66-ban az angolokkal?
Az angolok a csoportban a mexikóiakat és a franciákat egyaránt 2-0-ra verték meg, Bobby Charlton és Roger Hunt, illetve Hunt két góljával. Mexikó ellen Ball és Callahan hiányzott, Payne és Peters kapott lehetőséget a másik találkozón, Payne helyett Callahan került a csatársorba, tehát főleg elől a támadóknál kísérletezett a szövetségi kapitány. Ramsey a világbajnokságon az argentinok elleni negyed döntőben már abban az összeállításban küldte pályára csapatát, amelyben a fináléban is játszottak az angolok.
De ezt a meccset azért nem ezért emlegették még a VB után.
Bizony nem. A felek faragták egymást becsülettel, a civilben mesterszabó nyugatnémet játékvezető Rudolf Kreitlein amúgy sem tudott rendet tartani, de pozőr viselkedése csak felbőszítette a játékosokat. Figyelmeztetett, jegyzetelt, de kicsúszott kezéből a meccs, a durva szabásértést elkövető, majd vitázó Antonio Rattint, Ugyan kiállította, de a játékos 8 percig nem volt hajlandó előadni a játékteret, az ellenfelek egymást győzködték. Közben a nézőtérről leérkező spanyolul kiválóan beszélő Kenneth Aston, FIFA játékvezetői bizottság elnöke oldotta fel és oldotta meg a kialakult helyzetet.
Rattin később sportszerűtlen magatartását azzal indokolta, hogy nem értette a németül beszélő bírót.
Ez nyilvánvaló, de a dél-amerikaiak a mérkőzés végére sem higgadtak le. A meccsen Zsolt István és a svájci Gottfried Dienst volt a két partjelző, az egykori kitűnő magyar bíró a Pálya közepén című könyvében is megemlékezett erről az esetről, idézem. A lefújás pillanatában nekirohantak a játékvezetőnek, jó argentin szokás szerint tépték, ahol érték. Végül Kreitlent, a rondoni rendőnök, a Bobby kísérték az öltözőbe, a játékvezetői hármas csak a sötétség leple alatt távozhatott, mint egyébként egy alsóosztályú mérkőzésen anno itt Magyarországon, teszem hozzá, de a nagy botrány csak ezután robbant ki. Remzi a People című újság címlapján állatok minősítéssel illette az ellenfelet, a Campeón argentin lap az évszázad rablása címen írt, majd elfelejtettem megemlíteni, a Hurst góljával 1-0-ás angol győzelemmel végződő mérkőzésről, a világbajnoki cím Made in England, ugye ez alatt az érthető, értendő, tehát ez egy olyan utalás, mit is gondoltak a dél-amerikaiak. Rattin meg is jegyezte, idézem, az angol csapatban egy kiemelkedő képességű embert láttam, Sir Stanley Rouse-t. Hogy milyen számot viselt a hátán, azt nem tudom, tény, hogy mindenütt éreztük a jelenlétét, súlyát.
Ugye ő volt akkor a FIFA elnöke.
Így van.
Hogyan alakult az elődöntő?
Az argentinok elleni győztes csapaton nem változtatott Remzi, a házigazdák 2-1-re győztek Portugália ellen, az angolok gólyait Bobby Charlton szerezte mind a kettőt, az ellenfélét pedig Eusebio. Ez volt az első mérkőzés, amelyen az angolok igazán jól játszottak. A finálé előtt Remzi arra a felvetésre, mit vár a döntőtől, tömören válaszolt, idézem, néhányszor már megmondtam, a Rimé kupát. Az angol kapus Gordon Banks duzzadt az önbizalomtól. Anglia lesz a győztes, mondta. A házigazda abban is bízhatott, hogy a németek még sohasem győztek az angolok ellen, pedig az a csapat, amely februárban is legyőzte őket, a mainál sokkal gyengébb volt, hát a mait úgy kell érteni, hogy az akkorinál.
Az akkori mainál. Hogy várták a döntőt a nyugatnémetek?
Szakvezetőik Helmut Schön bízott játékosaiban, idézem, elég erősnek tartom csapatunkat ahhoz, hogy a győzelem reményében vegye fel a harcot, még a Wembleyben is. Uwe Seeler, a legendás csatár, így várta a finálét. Amikor megvertük a svédeket, én rúgtam a győztes gólt, így alakult ki az eredmény 2-1-re. Aztán ugyancsak 1-1-re végződött NSK Spanyolország mérkőzés eredményét is az én gólom döntött el. Miért ne rúghatnám én a győztes gólt a döntőn is? Babonás vagyok, hát ha sikerül.
Hát minden esetre óriási volt az érdeklődés.
Még az autóbaleset szenvedett brit legenda Stanley Matthews is televízión nézte a finálét kórházi szobájában. Eleinte az orvosok nem javasolták, mondván ne izgassa fel magát, de a jobb szélső így érvelt. Idézem, sokkal inkább felidegesítene a gondolat, hogy most, amikor a Wembleyben a világbajnokságért játszanak a fiúk, én nem láthatom őket, nem tudnám átélni ennek a küzdelemnek izgalmas szépségeit.
Hogyan alakult a döntő?
A házigazdáknak állt a mérkőzés, az utolsó percig pillanatig 2-1-re vezettek, aztán Weber egyenlített, majd következett a hosszabbítás, ami miatt az Anglia NSK döntő a futballtörténelemben az, ami minden idők egyik legdrámaibb mérkőzése. Shakespeare-i dráma, csak nem az volt a kérdés, hogy lenni vagy nem lenni, hanem az, benn volt-e vagy nem volt benn. Tudnélik, Geoff Hurst második gólja ugyanis a lécről pattant a gólvonal mögé, majd a csatára meccs végén beállította a 4-2-es végeredményt. A Népsport így értékelte a találkozót, idézem, az angolok fokozatosan belelendültek, és a nagyiramú, izgalmakban bővelkedő mérkőzés hajrájában jobbnak bizonyultak. Az angoloknál Hurst, Moore és Ball remekelt, a három gólos támadóról ezárt a pálya szélében rengeteget mozgott, akadtak ugyan kihagyásai, de küzdőképességével, három góljával döntő részesévé vált a győzelemnek. Ezzel szemben, és itt most a nyugatnémeteknek a kritikája következik, kevesen játszottak kiemelkedően az NSK csapatából, a szaklap ugyanakkor elismerte, 6 gól egy játékban jóval nagyobb értéket képvisel, mint tucatnyi szívet, lelket melengető, pompásan felépített támadás, amely elszalasztott gólszerzési alkalommal végződik.
Mit írtak az angol lapok?
A Daily Telegraph tudósítója szerint, idézem, a második angol gólig nagy csalódást okozott a játék. Szerintem az angolok megérdemelten győztek. Clive Toy, a Daily Express munkatársa lelkendezett. Ha 90 éves leszek, akkor sem fogom elfelejteni ezt a mérkőzést. A második német gól előtt Haller kezezett. Jacques Ferrand, a L'Équipe újságírója kritikusan fogalmazott, közepes színvonalú volt a mérkőzés. A harmadik angol gólt nem lett volna szabad a játékvezetőnek megítélnie.
És mit mondott Alf Ramsey, az angol szövetségi kapitány?
Alf Ramsey-t, akit a siker után lovaggá ütöttek, tehát Sir Alf Ramsey lett, végre látták mosolyogni. Idézem, mit mondott, amikor elvállaltam a szövetségi kapitányi tisztséget, megbízóim azt mondták, bárhogyan is alakul, ne törődjek a bírálók véleményével, hanem következetesen járjam azt az utat, amelyet magam elé tűzök. Ne tűrjek a munkába beleszólást, azt tegyem, amit jónak látok. Nos, azt tettem. Bírálatot persze kaptam, szépen néhányszor bántott is, de nyeltem egyet és tovább végeztem a munkám. Most pedig elmondhatom, hogy a bírálóknak torkára folytottam a szót. A döntőről ezt mondta a szövetségi kapitány. Remek, izgalmas, hallatlanul küzdelmes mérkőzés volt. 2-1 után nem gondoltam arra, hogy még hosszabbítás is lesz. A hosszabbítás előtt nem voltam ideges, mert tudtam, hogy a félórás végküzdelemben már csak mi győzhetünk, hiszen fizikailag, erőnlétben feltétlenül felülmúltuk az egyébként kitűnően játszó németeket.
Az ellenfél kapitány örült a dicséretnek?
Nem igen, Helmut Schön reálisan értékelt. Mint várható volt, a döntő inkább izgalmat, vérbeli küzdelmet, mintsem magas színvonalú játékot hozott. Akaratban, harcosságban, gyorsaságban, mozgékonyságban nem volt hiány. Mindenki megtette a magáét, a 120 perc emberfeletti teljesítményt jelentett. A mieink teljesítményével elégedett vagyok, azt is mondhatnám, büszke vagyok a csapatomra. Arra a felvetésre, hogy mi a véleménye a harmadik gólról, keserűen így reagált. A fémszalag majd bebizonyítja, kinek van igaza.
Hát annyira a mai napig nem bizonyította be.
Igen, nem bizonyult be. Hurst a 101. percben meglőtt labdája máig vita témát ad, a lécről a gólvonal mögé pattant a labda vagy sem. Minden esetre a játékvezető Dean partjelzője az azeri nemzetiségű szovjet Tofik Bakramov jelzését figyelembe véve gólt ítélt. Vagy Bakramov nem is gólt jelzett? Lehet, minden azon múlt, hogy nem érkezett meg a partjelző tolmácsa? Határozott igen a válasz, no nem abban a kérdésben, hogy Hurst lövése ben volt-e vagy sem, de legalább abban, hogy Dean számíthatott volna a touchbírójára.
Hát érdekes ezzel kapcsolatban a már idézett Zsolt István vélemény.
Igen, igen, ezért mondtam az előbb ilyen, rejtélyesen, amit mondtam. Tehát a világbajnokság magyar játékvezetője minden reggel ott volt a sípmesterek eligazításán, amely a FIFA játékvezetőknek a tájékoztatása volt a bizottság elnöke Ken Aston jelenlétében, a szakmai kérdések vetődtek fel. Így volt ez a döntő délelőttjén is, mit ad Isten, de idézzük inkább az egykori kitűnő bírót. Az elhangzott egy obligát, immár utolsó kérdés. Melyik országban miként adnak a partjelzők valamilyen rejtett jelzést, segítséget a játékvezetőnek, ha a felső kapufa belső éléről a gólvonalra pattan a labda? Mi feleltünk szép sorjában a kérdésre, ezúttal immár az utolsóra. Ki zászlóval segít, ki csípőretett kézzel, ki más mozdulattal. Mondtuk mindnyájan az otthonon jól bevált szokásokat, mindnyájan kivéve kitűnő barátunkat, Bakramovot, akinek nem érkezett meg a tolmácsa. Így aztán a kérdést nem értette, a válaszsal meg adósunk maradt. Azon a bizonyos reggelen, az 1966-os világbajnokság döntője előtt néhány órával. És néhány passzussal arrébb a késő délutáni Wembley eseményekre emlékezve estét a Zsolt István, a világ a gólvonalra merett, a játékvezető meg persze a partjelzőre. A partjelzőre, aki délelőtt ott volt velünk a lobbiban, ahol megtárgyaltuk, hogy a világ különböző sarkain milyen segítséget kap a játékvezető, ha a labda a felső kapufa belső éléről levágódik a gólvonalra, a befutó hátvéd pedig felszabadít.
A partjelző tolmács azonban erre az értekezletre, amely már az utolsó volt, nem érkezett meg.
Bizony nem, így aztán Dinsz csak állt a gyep közepén, a Wembley közepén, a világ közepén a játékvezető is nézett, ezt írta Zsolt István. A játékvezető, aki Svájcból jött, a világ egyetlen olyan országából, ahol a szünetben a partjelzők nem cserélnek térfelet, mert hiszen ha cseréltek volna, akkor most a másik kollégájára nézhetett volna, aki ugyancsak ott volt közöttünk a lobbiban, a másik, aki folyékonyan beszélt németül, és aki elmondta, hogy az ő országában a partjelző úgy ad segítséget, ha a labda lepattan a felső kapufa belső éléről, hogy stb. Stb.
Hát ezek után lehet, hogy furcsa a kérdés, de milyen volt a bíráskodás?
Tabák Endre a Népsporon ezt írta, idézem, Dienst svájci játékvezetőnek több vitatható ítélete volt, megítélésem szerint döntő hibákat is elkövetett a már említett egyenlítő nyugat-német gól előtt és a harmadik angol gól alkalmával. És még egy érdekes történet, hiába ajánlott fel a német kicker 1000 márka jutalmat, 1000 mark belónunk, ahogy írta a címben a híres lap, annak, aki hitelt érdemlően dokumentummal bizonyítja, hogy a labda Hurst lövése után teljes terjedelmével a gólvonalon túlra került, ez senkinek sem sikerült. Más kérdés, hogy az ellenkezőjét sem bizonyították, maradt a végeredmény. Anglia NSK 4-2.
Köszönjük szépen. Ez volt a Sporttörténelem Elpap Istvánnal és Turi Gáborral.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
Az kell, hogy jó legyél, hogy te mindig itt legyél. A köd felszáll, én csendben figyelem, telik az idő, de nem késő még tál. Pár napa vártál, jobban keresem a régi tereket, a pultos integet ül és áll. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok. Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfújja a szél, minden ember hazatér. Meleg az otthontól fűtöttél, csak az kell, hogy jó legyél, hogy te mindig itt legyél. Karnyújtásnyira minden az autók állnak, a jégtől fagy az oszlopra száll. Szép ide, szép oda, Miklóson nem játék, a medve nem táncol, csak ül és bár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten